most is ugyanaz vagyok, nincs gel. Ezek nyílt lapok, nyitott könyv, az egész életem, bár csalni is jól tudok. Szívemben az otthonom, és csak keverem a paklit a színpadon, mint egy rulett kerék, ami meg nem áll, és csak forog az asztalon. Nem nyílnak a szárnyak, és nem ragyognak a glóriák. Az angyalok máshol laknak, de minek mondjam, te úgyis mindent látsz. Nem nyílnak a szárnyak, és nem ragyognak a glóriák. Az angyalok máshol laknak, de minek mondjam, te úgyis mindent látsz.
Hideg szív, ahol hideg az ész, hideg az ér, hideg vérre. Szeretlek és néha csak azt nem veszük észre, hogy egyedül vagyunk. Szerelmi bűtényezés, van elég tanunk, hogy a tettes vagyok, és nem az áldozat. Megfojtasz engem, te meg ott vagy oda fogad, mert ez a társadalom mindenki túlbe csapod. Erre nevet, hát ilyen is vagyok.
Én is ugyanúgy hagyom magam mögött mindig a tegnapom, és hogy hogyan élem meg a perceket, az dönti el majd a holnapom. Ez a város a végzetem, Budapest az éjjeli kényelem, mint egy lámpa, amiből előbb-utóbb lemerül mind a kételem. Nem nyílnak a szárnyak, és nem ragyognak a glóriák. Az angyalok máshol laknak, de minek mondjam, te úgyis mindent látsz. Nem nyílnak a szárnyak, és nem ragyognak a glóriák. Az angyalok máshol laknak, de minek mondjam, te úgyis mindent látsz.
Vagyok, és nem az áldozat, de tiszta szívből bánom ezt az utat, amin bántottalak. Félek, a retek marad, mert még a paradicsom nekünk túl nagy falat.
Ott nyílnak a szárnyak, és már ragyognak a glóriák. Az angyalok soha se késnek, de minek mondjam, már úgyis mindent látsz. Ott nyílnak a szárnyak, és már ragyognak a glóriák. Az angyalok soha se késnek, de minek mondjam, már úgyis mindent látsz.
Köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Nyár Juli. Ez pedig az Adóvevő, a Rádió 17 délelőtti magazinja. Ez egyébként az élő adásnak a sármja, hogy már bele tudunk beszélni, már a zenébe is. És szerda van, tehát Békéltető Testület, Pest megyei Békéltető Testület munkatársai az én vendégeim, Szép Gábor és Rajcsik Szilvia. Szervusztok!
Jó napot, üdvözöljük a hallgatókat!
És a természetesen fogyasztóvédelemről lesz szó, és ma azért is késtünk itt egy kicsit, vagyis hát beszéltünk vele, mert hogy közben már mi elkezdtünk beszélgetni, mert hogy társasházi problémákról fogunk beszélgetni, ami hát rettenetes, mert hogy rettenetesen sok probléma van, vagy legalábbis én azt gondolom.
Így igaz, de ugye mielőtt rátérnénk konkrétan a társasházi problémákra, a Békéltető Testület szempontjából arra is érdemes a hallgatóknak felhívni a figyelmét, ugye, hogy ameddig korábban csak természetes személyek, leegyszerűsítem mondhatjuk úgy, magánszemélyek fordulhattak a Békéltető Testülethez, addig egy nem olyan régi jogszabálymódosítás lehetővé tette azt, hogy ez a kör kibővült, és így már a társasházak is akár a saját panaszukkal, gondjukkal a Békéltető Testületi eljárást kezdeményezhetik. Tehát nem csak mint
De nem a lakókkal szembe.
Nyilvánvalóan nem, de a társasháznak is lehetnek olyan például karbantartással, bármi mással összefüggő problémái, amelyhez mondjuk kérik a békétő testületnek a segítségét.
Aha, tehát, hogy ők majd, hogy nem ilyen... Ugye beléptek a cégek is, és gondolom, hogy így ebben igaz, a körrel tehát, ugye,
ez most egy eléggé széles kör lett, talán nem haszontalan elismételni, hogy a magánszemélyek mellett mikrokis és középvállalkozások, civil szervezetek, lakásszövetkezetek, illetve akár társasházak is kérhetik a békéltető testület eljárását, amennyiben önálló gazdasági tevékenységükön kívülálló cél érdekében járnak el. Ez magyarul azt jelenti, ugye, hogyha nem a saját fő gazdasági tevékenységük során rendelnek valamilyen szolgáltatást, vagy vásárolnak valamilyen terméket, akkor ők is fordulhatnak a békéltető testülethez.
Na nézzük végig, hogy milyen problémák szoktak lenni, vagy kezdjük azzal, ami mondjuk nálunk fönnel, mert lehet, hogy egyébként az egy csomó minden problémát előhoz. Szilvia. Szóval nálunk az van, hogy ugye, mint sokaknál szerintem, mikor elkezdődött ez a közös képviselő választás, hát a lakók maguk közül választottak valakit. Nálunk is így történt egy joviális idősebb úr, mérnöki háttérrel, tehát hogy azt gondoltuk, hogy ő nagyon szépen pedánsan fogja tartani és intézni az ügyeket, hát nem így alakult, mert amikor már a harmadik évben ugyanazt a beszámolót adta le, akkor úgy gondoltuk, csontra, tehát ugyanaz forintra ugyanaz volt minden tétel, akkor gondoltuk, hogy ez itt nem egészen jó, tehát itt valami nem stimmel. Próbáltuk leváltani, már az is nehézkes volt. Mert hogy megválasztani az viszonylag könnyen ment, de aztán leváltani, tehát hogy itt rettenetesen Herceg utca, aztán választottunk valaki mást végül is, azt gondoltuk, hogy akkor így letudtuk a problémát, de nem, mert ő elkezdte perelni a házat, elkezdte perelni az új társaságot, és egyszerre zajlanak most közgyűlések, közgyűlési határozatok. Egyáltalán az se lehet tudni időnként, hogy hány ember kell ahhoz, hogy akkor most a határozat képes legyen. Szóval ez most például ebben az esetben most akkor senki nem képviseli jelen pillanatban, vagy mind a ketten képviselik a házat?
Nem, hát az a közös képviselő fogja képviselni a házat, vagy képviseli a házat, képviselheti, akit megválasztottak érvényesen. Tehát, hogyha leváltották a régi közös képviselőt, akkor és választottak helyette egy újat, akkor ő lesz az új képviselője a háznak. Nyilván ugye van itt arra lehetőség, mint bármifajta társasházi döntés esetében, hogy adott esetben ezt a döntést meg lehet támadni, megszabott határidőn belül bíróságon meg lehet támadni, de ennek igazából, még ha meg is támadják, ennek nincs halasztó hatálya a végrehajtás szempontjából.
Tehát, hogy ő hiába hív össze közgyűlést, hiába tesz ki határozatokat, egyebeket, annak gyakorlatilag semmi...
Ő nem biztos, hogy feltétlenül szabályosan tud egyáltalán összehívni közgyűlést. Ugye fontos, hogy kihívhat össze közgyűlést, hogyha ő már nem közös képviselő, hanem egy szimpla lakó, akkor ugye szabályozott társasházi törvény, hogy adott esetben legalább a szavazatok tulajdoni hányada egy tizedével rendelkező tulajdonos társak jogosultak arra, hogy kezdeményezzék a közgyűlésnek az összehívását, tehát ha nincs meg ez az arány, akkor eleve azt a közgyűlés az nem szabályszerű, és ugye a társasági törvény is előír bizonyos szavazati arányokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy maga a közgyűlés az határozatképes legyen, bár ugye ezt kiszokták azzal küszöbölni, hogy megismételt közgyűlés az már, hogyha föltüntetik a meghívóban, akkor az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, mert ugye sokszor abból van probléma, hogy érdektelenek a lakók, és vagy nem mennek el, nem jelennek meg a...
Hát nálunk is ez szokott lenni, hogy néhány ember képvisel.
Igen, az is gyakori, hogy ugye legalább meghatalmazást
adnak valaki. Azzal egyébként lehet?
Igen, tehát arra van lehetőség, de sokszor még ezt sem teszik meg, pedig hát nyilván a saját sorsukról van szó, tehát mi mindig azt szoktuk tanácsolni a társasházi lakóknak, hogy igenis éljenek ezzel a jogokkal, amit biztosít számukra a jogszabály, mert adott esetben, hogyha van egy közgyűlés, ott születik egy döntés, az ugyanúgy rájuk nézve is kötelező lesz. Tehát én azt gondolom, hogy hasznos mindenféleképpen, hogyha elmegyünk, tájékozódunk, hogy éppen a megtárgyalt kérdéssel kapcsolatban mi az álláspontjuk, pontja a lakóknak, mi is elmondjuk a saját véleményünket, és részt veszünk a döntés meghozatalában.
Tehát akkor itt azt lehet mondani, hogy mondjuk ebben az esetben már itt hát tulajdonképpen nem, nincsen semmiféle hatásköre. már a mi esetünkben. Ha mondjuk az derül ki, mert hát gondolom, hogy lesz, mert hát meg is szavaztuk, hogy lesz valamiféle felülvizsgálat. Ha az derül ki, hogy mondjuk ott nem jó volt az elszámolás, milyen módon tudunk mi a régi képviselő felé eljárni, akár anyagi konzekvenciákkal, vagy másokkal?
Hát ebben az esetben is meg igazából az összes több ilyen társasházi belső ügyeknél a bíróság az a fórum, ahol tulajdonképpen bármifajta igényel fordulhatunk. Ugye pont a közös képviselőknél van egy olyan jogosítványuk, hogy értelemszerűen ugye ők kezelik a javarészt, ugye a háznak a pénzét, ők ellátják össze a háznak a költségvetését, még akkor is, hogyha nyilván erről a tulajdonostársak szavaznak, de van nekik egy felelősségük, és ugye ezért van az, hogy minden évben legalább egyszer össze kell hívni a háznak a közgyűlését, és ott el kell fogadni ugye a következő évi gazdálkodását a háznak, illetve jóvá kell hagyni az előző évi tevékenységet is, és úgynevezett felmentvényt kell adni a közös képviselőnek, vagy az intézőbizottságnak, hogyha megfelelőnek találta a társasházam.
Felmentvény.
Igen, van ilyen, ez a neve, tehát gyakorlatilag ezzel jóvá hagyja az előző évi tevékenységüket, a gazdálkodásukat. Nyilván, hogyha mondjuk utólag kiderül, hogy ugye valami nem volt rendben, és nem teljesen jogszabályszerűen járt el a közös képviselő, akkor van arra lehetőség, bár meglehetősen ugye nehézkes ezt bizonyítani, de polgári peres úton adott esetben megpróbálhatja a ház érvényesíteni a közös képviselővel szemben a követelését, hogyha kárt okozott a közös képviselő a társasháznak.
Ő felel egyébként ezekért a dologért?
Igen.
Dolgokért. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy jó, ő a közös képviselő, különböző ügyeket intéz, és mondjuk az akár jogi konzekvenciákat is van maga után, akkor ezért ő felel, és nem tolódik tovább mondjuk a házra, a tulajdonosokra.
Hát olyan szempontból tovább tolódhat, hogy ugye adott esetben még ha mondjuk megállapítják, tehát hogyha mondjuk meg különbség van ilyen szempontból, hogyha például egy magánszemély a közös képviselő, mert ugye arra is lehetőség van, hogy egy szimpla lakó legyen közös képviselő, hogyha ezt nem üzletszerűen látja el a tevékenységét, attól függetlenül még lehet közös képviselő, de most már egyre inkább gyakori az, hogy cégek, tehát erre szakosodott cégek végeznek nem csak közös képviseletet, hanem társasházkezelést is ellenszolgáltatás fejében, ezt hangsúlyozzuk, és most nyilván, hogyha adott esetben mondjuk egy magánszemélyel szemben próbálunk meg egy követelést érvényesíteni, akkor kérdés, hogy annak a magánszemélynek, még hogyha meg is ítélik, vagy elmarasztalja a bíróság, és mondjuk megítél a háznak egy bebizonyosodik, hogy ténylegesen kárt okozott, összegszerűen mekkora kára keletkezett a háznak, és ezt kötelezi a bíróság, hogy térítse meg, nem biztos, hogy adott esetben van akkora vagyona annak az illetőnek, hogy ezt be lehet rajta vasalni. Mondjuk egy cégnél sem feltétlenül, de ott azért ugye van egy tőke a cég mögött, tehát ott talán nagyobb eséllyel jut pénzéhez a ház, de még az sem biztos. Tehát lehet, hogy mondjuk bebizonyosodik, hogy valóban rossz hiszemű volt, a közös képviselő kárt okozott, meg is ítéli a bíróság, de nem tudják végrehajtani, mert effektíve nincs miből. És akkor ugye ilyenkor végül is a lakók bukják ezt az összeget.
Azt említetted, hogy üzletszerűen, ez azt jelenti, hogy fizetést kap ezért, vagy az, hogy cégszerűen, tehát hogy mit jelent az üzletszerű?
Az, hogyha fizet, tehát bármifajta a költségeink kívül bármifajta díjazásba részesül, akkor is, hogyha ezt magánszemélyként látja el, hogyha ő ezért a tevékenységért pénzt kap, akkor az üzletszerűen minősül, és itt már van egy olyan kritérium, hogyha üzletszerűen látja el valaki, akkor ehhez már a jogszabály által előírt végzettség, tehát képesítés szükséges.
Ezt akartam kérdezni, hogy minthogyha nem olyan régen, hogy ezt kötnék már képesítéshez.
Hát már pár éve azért ez van, tehát van egy ilyen kritérium, ami szerintem nem feltétlenül rossz, mert fontos, hogy aki ilyen tevékenységet végez, az legyen tisztában a követelményekkel, legyen értsen hozzá ahhoz, amit csinál, tehát én azt hiszem, hogy mindenféleképpen hasznos, hogyha nem egy teljesen laikus látja el ezt a feladatot.
Mi van akkor, nálunk olyan is előfordult, hogy mi megszavaztuk, vegyem a konkrét példát, kémény seprő, díj, meg nem tudom, ezzel kapcsolatos mindenféle, mi megszavaztuk, hogy akkor azt fizesse ki, mert ugye a háznak egy számla jött, ugye végigjárt a kémény seprő, és ő azt mondta, hogy szerinte ez nem jogos, és annak ellenére egy határozat volt róla, annak ellenére nem fizette ki. Hát most persze ez már görög, ez az összeg, úgyhogy már csinos 600 000 forint lett belőle, Na most ilyenkor mi van, amikor határozat van róla, tehát, és akkor ez kicsit eltávolítva, mi van akkor, amikor nem azt hajtja végre a közös képviselő, amiben a ház őt megbízta, vagy határozott szól
hát
róla?
Ez gyakorlatilag az a helyzet, amiről eddig is beszéltünk, ugye, hogy neki a ház érdekében kell eljárni, a ház érdekeit kell képviselni, azokat a döntéseket kell végrehajtani, amiket ugye a tulajdonostársak megszavaznak, tehát hogyha van egy közgyűlési döntés, akkor nem teheti meg, hogy ő azzal ellentétesen cselekedik a közös képviselő. Tehát ezért például felelős lenne.
Ez nem ok a leváltásra? Tehát azt mondjuk, hogy sorozat, mert ugye amikor az ember szerződést ír alá, akkor ugye az van, hogyha záros határidőn belül, és az a felmondásja, hogy ha rendszeresen nem teljesíti azt, ami a szerződésben foglaltat.
Igazából ahhoz, hogy leváltsák a közös képviselőt, tehát még csak az sem lenne szükséges, hogy mondjuk ő
oka legyen.
Tehát gyakorlatilag ez a társasháznak a belügye, ő dönthet úgy, hogy most én XY-t szeretném, hogy képviselje minket, mint közös képviselő, de adott esetben, hogyha mondjuk egy fél év múlva kap a társasház egy kedvezőbb ajánlatot, mondjuk valaki azt olcsóbban látja el, vagy úgy látják, hogy egy nagyobb felkészültséggel és tapasztalattal rendelkező illető, akkor nyugodtan mondhatják, hogy jó, akkor napirendre lehet tűzni ezt a kérdést, hogy akkor a régi közös képviselő leváltása és helyette új közös képviselő választása.
Tehát ilyen módon akkor bármikor, tehát ugye ez nem egy ilyen örök időkre szóló, mert nálunk ez hosszú hónapokig tartott, ezek szerint akkor csak a szavazati arány, tehát hogy hányan jönnek tulajdonképpen el, hányan, tehát hogy mennyire veszik komolyan igazából a lakók ezt.
Igen, tehát hogyha nem, mondjuk ezt azért meg lehet nehezíteni, vagy a közös képviselő is meg tudja nehezíteni, ugye például tipikusan, hogyha tudja, hogy mondjuk azt akarják a lakók, hogy őt leváltani, akkor nyilván nem olyan segítőkész és együttműködés, mondjuk adott esetben már abban sem hajlandó közre működni, hogy akkor összehívja a lakókat, mert ugye ilyenkor van egy olyan, hogyha ugye az egy tizeddel rendelkező tulajdonostársak ezt javasolják azok, és tehát napirend megjelölésével, akkor neki kötelessége lenne 30 napon belül összehívni, hogyha ő ennek nem tesz eleget, akkor a számvizsgáló bizottságnak kell, és hogyha ez sem valósul meg, akkor pedig a tulajdonostársak maguk összehívhatják a lakógyűlést.
Ha minden igaz, akkor telefonálónk van. Halló, adáshoz szeretne hozzászólni?
Halló.
Halló, adáshoz szeretne hozzászólni? Üdvözlöm. Halló, halló. Halló. Hát sajnos, halló, nem halljuk, sajnos.
Halló.
Halló, mi itt vagyunk, hall bennünket?
Halló. Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, hall bennünket?
Igen, nagyszerű. Most már hallom.
Köszönöm.
Enzsike vagyok. Egy olyan kérdésem lenne a végkérdezi testület felé, hogy tehet-e olyat a közös képviselő, hogy maga az épületen belül, anélkül, hogy megszavaztatna, illetve megkérdezni a lakókat, befalasztat valamit, illetve elfalasztat valamit.
Elzárat?
Tehát egy közös közhelyiségnek, mit tudom, a felét elzárja, lezárat. Befalasztatja.
Meghallgatja így telefonon keresztül, vagy rádión keresztül
a válasz? Igen, meghallgatnám.
Szerintem így első hallásra nem, tehát alapvetően, hogyha mondjuk a társasház, nyilván itt ugye a társasházban vannak külön tulajdonok, a lakások, illetve vannak közös tulajdonok,
ami
közös használatú helyiségek, hogyha alapvetően ilyet nem lehet csak úgy mindenfajta felhatalmazás nélkül csinálni, még a közös képviselőnek sem. Mondjuk más kérdés, hogy felhatalmazást nem csak egy közgyűlési döntés adhat, de akár mondjuk a közös képviselőnek a megbízási szerződésében is lehet kaphat erre felhatalmazást, vagy mondjuk adott esetben mondjuk az SMS-ben, vagy a társaság egyéb dokumentumaiban is kaphat egy általános felhatalmazást a közös képviselő, hogy milyen tevékenységeket végezhet. Tehát nem feltétlenül kell mindent megszavaztatni, vagy vitára bocsájtani. Adott esetben bizonyos típusú feladatokat rakhat egy általános felhatalmazást is, de akkor is nyilván mindig úgy kell ezeket ellátni, hogy ez a közösség a társasház érdekét szolgálja.
És maga számára kerített le egyébként?
Igen, igen. Most még egy kérdésem van. Abban a helyiségben, amit ő elkerített, közterület helyiségről van szó, abban ő tehát hozzá kapcsolhat-e a fűtés berendezéshez egy saját fűtést és villanyt felszereltetve.
És akkor ezt a ház fizeti?
Igen, és mi ezt nem tudunk róla, csak később tudtuk meg.
És legalább még ott valami vállalkozást is üzemeltet?
Igen, pontosan.
Hát akkor ügyes, szokták mondani, de mindjárt válaszol akkor.
Hát alapvetően ugye nem sajátíthatja ki, a közös képviselő sem sajátíthatja ki a közös helységeket, tehát ugye ilyenkor, nyilván, hogy ez egy közös használatú helység, akkor ugyanúgy joga van a többi lakónak is ezt igénybe venni, vagy ha adott esetben ezt valaki kizárólagosan használja, akkor értelemszerűen felmerülhet annak az igénye, hogy ezért valamilyen ellenszolgáltatást kapjon a ház, tehát akkor egy közgyűlést kell összehívni, ahol ez egy napirendi pont lesz, és vagy azt mondani, hogy akkor jó, akkor kiköltözik, megtéríti az eddigi költségeket, és ugye mindenki hozzáférhet ahhoz a helységhez, vagy adott esetben dönthet úgy a közgyűlés, hogy akkor jó használja, hogyha neki erre igénye van, és nincs szüksége másnak erre a helységre, de például akkor szedjenek érte valamilyen díjat azért, hogy ő kizárólagosan használja a társaságnak ezt a helységét.
Jelen pillanatban most mi a tényállás?
Sok van ezzel a közös képviselővel, rengeteg. Beszereltetett egy kamerát, ami ki van írva, hogy a kamera ugyan veszi, de azt nem írta ki, hogy időközönként a beszédet is veszi, és ezt a liftbe, tehát a följárókba rakatta be.
Ejha.
Igen. Sok baj van vele. Na most az van, hogy nagyon sok ember tartozik közös költség árával, mert vagy így, vagy úgy, vagy meghalt valaki, és nem tudja fizetni, ezért sakba tartja az embereket. Azon kívül hatalmas parkolónk van, és a hatalmas parkolóban parkol 80 kocsi, és hát ugye kértük, hogy akkor valamennyit fizessenek, akik nem parkolnak, mert mi hátrányosabb helyzetben vagyunk, ugye? Mert mi nem férnénk oda, ha még vennénk kocsit, akkor se tudnánk odaférni, ezért valamennyit fizessenek is. És akkor a közös képviselő azt a tényállást mondta a többieknek, ő javasolta, hogy akkor két kocsi után ne fizessünk, így tette fel a szavazatot, a harmadik kocsi után lehet fizetni.
De nem nagyon jellemző, gondolom, senkinek, hogy három autója lenne ott a közösség.
De van, valakinek három autója van, de ez nagyon ritka. Tehát egy vagy két emberről van szó, akinek három van. Aha. Maximum.
És mekkora a ház?
Hú, az egy 128 lakásos ház.
És a többiek, is legalább ennyire elégedetlenek?
A többiek nem elégedetlenek, megmondom miért, mondom, mert sakba tartja őket azzal, hogy nem nincs kifizetve, és nem kéri tőlük, hanem ha elgyűlemlik, akkor ellazatja velük a lakást. Tehát ilyen téren sakba tartja őket.
Ha. Szilvia?
Bajos egy helyzet, mert nagyon bajos, ez tényleg így van, de szóval nem tudunk mit kezdeni vele. Vagyunk hárman, akik fel vagyunk háborodva ezen a téren, tehát nem tudunk vele mit kezdeni. Fogalmunk sincs, hogy mit tegyünk.
Hát legalább 10, vagy legalább 15 embert össze, vagy 15 lakást össze kéne szedni. Szilvia?
Igen.
Nagyon jó volt a felvetés, tehát ez egy elég sok házat érintő probléma, hogy mi van azokkal a lakókkal, akik nem fizetik vagy ugye a közös költséget, vagy az olyan típusú költségeket, amit nem lehet külön mérni a külön tulajdonba, és mondjuk be vannak képítve akár a közös költségbe. Ugye, hát itt elhangzott, hogy ezzel tartosak be a lakókat. Ez igazából a lakók, nyilván aki adós is tartozik, annak az érdeke, de a többi lakónak ez nem szolgálja az érdekét, mert nyilván minél nagyobb összegű hátralék halmozódik föl, annál nehezebben fogja tudni behajtani ezt a ház. Főleg, hogy általában az adósoknak ugye nem csak jellemzően nem csak a társasház felé van tartozása, hanem még egyéb más intézmények felé is, és minél később lép a társasház, annál kevesebb lehetősége vagy eredmény lesz annak, hogy valaha is pénzéhez jusson. Tehát szerintem nem érdemes várni, de erre a társasági törvény is lehetőséget biztosít, hogy a három hónapi közös költség hátralékban lévő tulajdonostársnak az ingatlanára jelzálogot lehet beegyeztetni. Nyilván ennek...
Igen, ezt tudja a közös képviselő, de direkt azért nem akarja, mert így mellette vannak, és így nem akarják leváltani.
Hát problémás, igen, hogyha nem együttműködek a lakók, de talán ezt kéne megértetni a többi lakóval, aki rendesen fizet, annak össze kell fogni azokkal a tulajdonosokkal szemben, hát akik ugye tartoznak, és ezáltal a háznak a működését is veszélyeztetik.
Inkább azon gondolkozunk, hogy megszökünk inni, hiszen nem, egyszerűen nem lehet, nem tudunk közös nevezőre jutni.
Hát igen, hogyha nagyon kisebbségben vannak, akkor valószínű, hogy nem nagyon tudnak más tenni. Köszönjük szépen, hogy hozzászólt.
Én is köszönöm, hogy meghallgatott.
Viszont hallásra. Én azt elfelejtettem mondani, de most mondom, hogy 25-49-68 természetesen rendelkezésükre áll. Ezen a számon kérdezhetnek. Rajcsak Szilvia és Szép Gábor, a Pest megyei Békéltető Testület munkatársa, az én vendégeim. Egy kicsikét zenélünk, és aztán jövünk vissza.
A fej. Naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső. Köhög a koszos utca négy, erre járok gyakran én. Koros a földjön, lassacskán szétjön. Fekete lyukból húz a vonat.
Folytatódik az adóvevő mikrofonnál Nyári Júli, 25-49-68-as telefonon természetesen, ha kedvük van, hozzászólhatnak. Pest megyei Békéltető Testület munkatársai, az én vendégeim Rajcsik Szilvia és Szép Gábor, és hát a társasházi problémákról beszélgetünk, mik merülnek fel, miért lehet, hogyan lehet orvosolni. És itt Gábor rögtön mondta, hogy nektek is van, neked is van. Azt gondolom, hogy nincsen ember, akinek, aki társasház valakik, hogy ne lenne valami probléma.
Hát legalábbis ugye az egy érdekes dolog, és nem tudom, hogy egyáltalán jogszabály által lehet-e ebben valamit tenni, de ugye ahogyan már az adás elején elhangzott, a döntések egy társasházban azok a tulajdoni hányad arányában vagy az szerint döntenek, tehát ha valakinek mondjuk egy 120 négyzetméteres lakása van, az sokkal nagyobb erővel léphet fel, akár a saját érdekeit is képviselendő, mint akinek mondjuk egy 30 négyzetméteres lakása van. És én személy szerint azt tapasztalom például, hogy ebből a dologból az születik, hogy mondjuk a nagyobb tulajdoni hányaddal és azért nagyobb szavazóerővel rendelkező tulajdonosok, azok meg tudják mondjuk azt szavazni, hogy bizonyos költségek, amelyek nem rendszeres, hanem mondjuk eseti jellegűek, de a társasház egészét érintik, azok ne tulajdoni hányad szerint kerüljenek szétosztásra, hanem minden egyes lakásra, tehát lakások szerint legyenek szétosztva. Márpedig ez nem gondolom, hogy egy korrekt eljárás, hogy mondjuk ugyanannyit fizessen a házat érintő dolgokért az, akinek mondjuk 30 négyzetméteres lakása van, mint akinek mondjuk 120.
Igen,
de igazániból tenni túl sokat nem lehet ez ügyben.
Igen, de most akkor én itt vitatkozom veled, mert mi van akkor, hogyha ez egy olyan szolgáltatás, amit mindenki mondjuk tulajdonképpen ugyanolyan arányban vesz igénybe, per mint lakó vesz igénybe.
És ez milyen szolgáltatáson szeretnék erre mondjuk példát, mert ezt
Mondjuk, nem tudom, most nekem ez jut eszembe, nem biztos, hogy így van, az internetnek a bevezetése, mondjuk a ház és ehhez tartozó kiépítés, na most tehát hiába vagy laksz 120 négyzetméteren, egyet veszel igénybe, egy csatornát veszel igénybe.
Nem biztos, hogy szerencsés a példa, mert
igen,
ez tipikusan mondjuk olyan szolgáltatás, amit nem a ház, hanem az egyes lakók vesznek igénybe. Tényleg vannak ugye ilyen...
Kertrendezés mondjuk.
Például igen, vagy ami még ugye tipikus probléma szokott lenni, hogy mondjuk a földszinti lakó azt mondja, hogy ő miért fizesse ki a tetőnek a felújítását, mert nem ő ázik be, hanem aki mondjuk a negyediken lakik, a legtetején, vagy mondjuk aki földszinten lakik, azt mondja, hogy ő miért fizessen mondjuk a liftnek a karbantartási díját, amikor ő nem használja soha. Tehát vannak súrlódások, si felületek a lakók között valóban.
Igen, de mondjuk egy érdekes példa az őrzésvédésnek a kérdése, ahol ugye szintén azt mondják, hogy mindenkinek a lakását őrzik és védik, az lehet, hogy másik kérdés, hogy pontosan milyen módon, de én meg azt mondom, hogy nyilvánvalóan, ha valakinek 120 négyzetméteres csili-vili lakása van, akkor abból jó eséllyel nagyobb értéket kell féltenie, mint annak, akinek 30 négyzetméteres kis lakása van, akkor most melyik a korrekt eljárás az, hogyha ő arányosan fizet, vagy az, hogyha minden egyes lakás ugyanazt a egyébként finoman szólva is magas költséget fizeti.
Jó, én most vitatkoztam veled, de azért alapvetően azért ez egy probléma, nem?
Igen, sajnos. Tehát ugye nem feltétlenül mindig igazságos teherviselés van az egyes lakók között, és ugye az a nehézség, hogyha születik egy közgyűlési döntés, akkor hogyha mi hiába gondoljuk azt, hogy nekünk igazunk van és jogos a követelésünk, akkor is ugye sok esetben azt mondja a lakó, hogy ő nem vállalja az ezzel járó procedúrát, hogy ő most tovább menjen és érvényt szerezzen az igényének. Ugye ezek sajnos tipikusan olyan esetek, amikor nem fordulhat mondjuk például a békéltető testület, ez ami egy egyszerű és gyors és ingyenes vitarendezési lehetőség, mert itt a lakónak, az egyes lakónak van panasza magával a társasházzal szemben. Tehát itt ugye nem áll rendelkezésre a békéltető testületi út, itt marad az a lehetőség, hogy meg kell támadnia azt a közgyűlési döntést, ahol erről döntöttek. És ezt sokszor nem vállalják fel a lakók, mert ennek van egy idő, meg anyagi vonzata adott esetben.
Nálunk ilyen is volt. Tehát tényleg olyan, mint egy mindenkihoz állatorvosi ló a mi házunk. Ilyen is volt, hogy az egyik lakó azt mondta, hogy ő most már neki elege van, és ő elmegy perre, 3 éve zajlik a per, és még úgy néz ki, hogy még bukni is fog, miközben. Szóval, hogy sikítóan igaza van.
Hát igen, tehát ugye sokszor ezért nem is vágnak bele, és valóban még, hogyha azt mondjuk, hogyha az tulajdonos, aki bepereli a házat, még ha nyer is, tehát kvázi saját maga is vesztes, mert a vesztességét a ház, és általa saját maga is kénytelen állni, tehát nincs igazán jó helyzet. Az a megoldás, hogy valahogy egymás között megpróbálnak kompromisszumos megoldást kötni a lakók, mert sajnos tehát ez tényleg az ilyen típusú problémák, ezek a társaságok belügyeimet vagy rendeznek egymás között, vagy marad a bíróságot, mert társaságoknál még csak törvényességi felügyelet sincsen, aki ez adott esetben panasszal lehetne fordulni, hogy most én ezzel vagy azzal nem értek egyet, vagy adott esetben kifogásolom mondjuk a közös képviselőnek a tevékenységét. Ilyenkor a lakóknak saját maguknak kell föllépniük az érdekeikben.
Azért én pikértem, megjegyeztem az előbb, hogy bizony, hogyha valaki jól nem cégszerűen ugyan, de magánemberként, tehát amit a hölgy is említett, hogy olyan képviselőjük van, hogy itt nagyon jól lobbizik a lakók között, akkor ez egy ilyen örökérvényű állás, és lehet tényleg nehezen lehet ebből kirobbantani. Egy kicsit én azt érzem, és persze lehet, hogy nem tisztetek, rangotok, hogy ezt minősítsétek, hogy az önkormányzati lakásokból hátra kiszálltak az önkormányzatok, és ráhagyták a lakókra, viszont hát ezzel úgy tűnik, hogy sok esetben nem bírunk el ezzel a problémával. Ezt tapasztaltak a Békéltető Testületnél, és hogy sok gond van ezzel?
Ezt azért nem, mert ilyen típusú ügyekkel nem tudnak jönni, tehát igazából, amit említettünk, hogy milyen típusú ügyekkel jönni, tehát mondjuk, hogyha megrendel a társasház mondjuk egy tetőfelújítást, és rosszul végzi el a vállalkozó, azzal jöhet a Békéltető Testülethez. Tehát ugye plusz az a másik, hogy korábban nem is jöhettek társasházak a Békéltető Testülethez, nem vehették igénybe, de mind a kettőnknek van civil szervezeteknél betöltött tapasztalatunk, ott tapasztaljuk, hogy ezek tipikusan azok az ügyek, amelyek a legtöbb háznál föl merülnek.
De akkor sem mehet magánember, ha mondjuk ha a társasház egy céggel szerződik, tehát egy külső ingatlan fenntartó, vagy nem is tudom, üzemeltető céggel szerződik, és ott neki személyesen problémája van a céggel valami ügyben?
Nem ő áll szerződéses jogviszonyban a céggel, hanem a társasház köt szerződést az adott céggel, innentől kezdve köztük van jogviszony, hogyha bármifajta probléma van, akkor a társasház jogosult föllépni az adott céggel szemben.
Aha, hát ez igen. Ez valószínűleg az, hogy az ember elveszik ezekben az ügyekben, hogy akkor most kit képvisel, és milyen egy igazi, tehát hogy a ház azért mégsem egy igazi közösség, mégiscsak úgy lép föl, hogy szerződést köt egy céggel.
Igen, és ezért van annak jelentősége, hogy adott esetben ténylegesen az a személy, tehát a közös képviselő vagy az intéző bizottság, aki ugye a ház érdekeit képviseli, az kellően rátermette, rendelkezik-e megfelelő hozzáértéssel, tapasztalattal, és ugye a ház érdekeit képviseli-e valóban, mert ha nem, akkor komoly károkat tud okozni.
Hát igen, nálunk azt egyértelműen. 25-49-68 van kérdésük, természetesen kérdezzenek Szilviától. Akkor nézzük azt, hogy tényleg milyen konkrét ügyekben, tehát hogy pontosan mire is használható itt a Békéltető Testület. Nézzünk néhány tipikus esetet, hogy mivel fordultak hozzátok.
Hát amivel például jöhetnek, egyrészt a már említett például egy felújítási vagy egy kivitelezési szerződéssel kapcsolatos probléma esetén, vagy ugye például a közüzemi szolgáltatások az a terület még, ahol általában úgy van, hogy a közüzemi szolgáltató a társas házzal szerződik, és mondjuk ő a szerződő partner, még akkor is ugye, hogyha mondjuk a díjfizetést az egyes lakók fizetik ki, de a szerződő partner a ház, akkor hogyha bármifajta problémánk van az ilyen típusú szolgáltatással, akkor ott is igénybe lehet venni a Békéltető Testület segítségét.
Már hogy ez például milyen esetben állhat fenn, mondjuk az áramszolgáltatás, hát ez nem a ház.
Nem, de például mondjuk a szemétszállításnál, hogyha mondjuk adott esetben a szolgáltatást végző vállalkozás, az ugye a társas házzal szerződik le, probléma van a szolgáltatással, nem megfelelően végzik, nem adott gyakorisággal, bármifajta, ebből fakadóan mondjuk adott esetben anyagi jellegű követelés merül föl, vagy egyszerűen nem tudom én, kárt okoznak, akkor ezeket a típusú követeléseknek lehet egy érvényesítési helye a Békéltető Testület.
Egy kicsit zenélünk, 25-49-68, természetesen, hogyha kedvük van, vagy kérdésük van, Rajcsik Szilviától, vagy Szép Gábortól természetesen lehet kérdezni, a Pest megyei Békéltető Testület munkatársaitól.
Nem minden szarka-farka, tarka a szememben, nem mindegy, honnan jön, vagy hogy honnan nem, nem minden csillag-csillag, szépen a szememben, nem minden arany, ami fénylik a sötétben. Jobb a szép, mert ott van a másik, aki jobb szereti szanaszét. Mert a balnak derogál a jobb, mivel a jobb az mindenben jobbhoz szokott magát, senki sem adja könnyen. Azt mondja, inkább úr a pokolba, mint szóga a mennyben. Te unnak tudod,
hogy születni kell, azt nem osztják ázsiként. Minden érme, írás és fej, van egy mondat, erre ismerd el. Nem minden szarka a farka, tarka a szememben. Nem mindegy, honnan jön, nagy hogy honnan nem. Nem minden csillag, csillog, szépen a szememben. Nem minden arany, ami fénylik a sötétben. Csak az egyiknek jó a bár, mert ott van a másik, aki össze-vissza kiabál. És néha a kevesebb több, ha az eszesebb kapzsi, jobban ököd magát, senki sem adja ingyen. Azt mondja, inkább leszek király, mint paraszt a réten. De királynak is születni kell, koronát nem adnak pénzliért. Minden érme, írás és fej, van egy mondat, erre ismerd el. Nem minden szarka a farka, tarka a szememben. Nem mindegy, honnan jön, vagy hogy honnan nem. Nem minden csillag, csillog, szépen a szememben. Nem minden arany, ami fénylik a sötétben. Nem minden szarka a farka, tarka a szememben. Nem mindegy, honnan jön, vagy hogy honnan nem. Nem minden csillag, csillog, szépen a szememben. Nem minden arany, ami fénylik a sötétben. Nem mindegy, honnan jön, vagy hogy honnan nem. Nem minden csillag, csillog, szépen a szememben. Nem minden arany, ami fénylik a sötétben. Nem minden szarka, farka, tarka a szememben. Nem mindegy, honnan jön, vagy hogy honnan nem. Nem minden csillag, csillog, szépen a szememben. Nem minden arany, ami fénylik a sötétben. Nem minden szarka, farka, nem minden honnan jön. Nem minden csillag, csillag, nem minden arany, ami fénylik a sötétben.
Folytatódik az adóvevő mikrofonnál, Nyári Júli 25-49-68. Társasházi problémákról beszélgetünk, Rajcsik Szilviával és Szép Gáborral, Pest megyei Vékeltető Testület munkatársaival. És hát ugye odáig jutottunk, hogy a társasház mehet a Vékeltető Testülethez, hogyha neki a vállalkozó, az ő általa megbízott vállalkozókkal vagy szolgáltatókkal valami problémája lenne. De mint én fogyasztó, ha mondjuk a társasház köt egy ingatlan kezelővel szerződést, hogy ő képviselje, nem mehetek. És akkor az a kérdésem, hogy például abban az esetben sem, miközben én itt fogyasztó vagyok, és itt nem úgy jártak el szerintem velem szemben, hogy kellene, megint saját példa, nálunk a fele lakásnak van vízórája, a fele lakásnak nincsen, az egyébként a fennmaradó mennyiséget úgy döntött, és erről nincsen határozott, úgy döntött hasára ütve a közös képviselő, egyenlő arányban szétosztja azok között, akiknek nincsen vízórájuk. Na most, nálunk ugye az van, hogy ketten vagyunk a lakásban, azt is ilyen félpályásan, valahol meg 5-6-an laknak, és pontosan ugyanannyit fizetek, mint aki egyébként. Na most én nem tudok sehol sem reklamálni, mi több egy évig nem is használtuk a lakást, tehát így, de, és ugyanaz a közös költségben, ugyanaz a egyébként nem különösebben jelentéktelen, mert 12.000 forintos havi vízszámla jelent meg. Na most ilyenkor sem fordulhatok. Hova fordulhatok?
Hát a fogyasztóvédelmi törvény szabályozza azért, körülhatárolja, hogy mely típusú jogvitákkal lehet békéltető testülethez fordulni. Ugye úgy szól a definíció, SAC per KB, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között a termék minőségével, biztonságosságával, termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, szolgáltatás minőségével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogviták tartoznak ide. Tehát, hogyha valami nem esik bele ebbe a kategóriába, akkor nem tudjuk igénybe venni a békéltető testület eljárást, akkor egyéb más jogérvényesítési lehetőséget kell keresni, ami ugye a legtöbb esetben a bíróságot jelenti gyakorlatilag. De ez még valóban igen gyakori panasz szokott lenni a társasházaknál. Ugye ez a költségviseléssel kapcsolatban, hogy igen, például a vízdíjat akkor hogyan lehet megosztani, vagy hogyan kell megosztani a lakók között. Nyilván ugye jobb, hogyha van, ugye a szolgáltató azt támlázza ki, ami a bekötési vízmérőn van.
Igen.
Tehát hiába van a lakóknak mondjuk mellékmérője, az igazából az egymás közötti elszámolásra szolgál. Még problémásabb, tehát akkor is, hogyha mindenki kifizeti a saját mérőjén levő fogyasztást, akkor is lesz egy különbözet, hogyha azokat összeadjuk, meg a bekötési vízmérő között, mert mondjuk vannak olyan egyéb vízfogyasztások, ami mondjuk nem az egyes lakásokban generálódik, hanem mondjuk a közös helyiségekben, mondjuk kimossuk a kukatárolóba a kukákat, akkor az értelemszerűen jelentkezni fog az a fogyasztás, és ezt ugye valahogy szét kell osztani a lakók között. Ugye problémásabb a helyzet, hogyha nincs mindenkinek vízóraja, tehát nem lehet azt megállapítani, hogy ugye ki mennyit fogyaszt, ilyenkor szokott az lenni, hogy ezekre ugye egy általányt megállapítanak, de fontos, hogy erről is magának a közösségnek kell döntenie, tehát nem a közös képviselőnek a kompetenciája, hogy akkor ő most eldöntse, hogy akkor te most ennyit fizetsz, te most annyit fizetsz, és mindenféleképpen, tehát valami fajta igazságosságnak azért érvényesülnie kell.
Tehát egyedül az ember, mondjuk annak ellenére, hogy ha még nem is egyedül van, de 10% alatt még kezdeményezni sem tud, és hát ilyen módon különösebben érdeket érvényesíteni sem sajnos, azért nekem az derül ki.
Hát nehéz, igen, tehát valóban, hogyha ugye mást kívánnak az egyes lakók érdekei, és mondjuk éppen még kisebbségben vagyunk a saját ügyünkbe, akkor meglehetősen nehézkesen tudunk érvényt szerezni annak.
Nehézkesen. Leginkább jogi úton csak, ezek szerint.
Igen.
Hát sok lehetőségünk nincsen, én akkor is azt mondom, hogy jó magunkra hagyott itt a bennünket. De ez egyébként külföldön is így van? Tehát ugyanilyen közösségi, ugyanilyen szabályozás van? Társasházügyben, vagy ott inkább azért állami tulajdonok vannak?
Ez változó, szerintem ez országonként más, tehát itt ugye nálunk azért mondjuk például az is jellemző, hogy ugye elég sok lakás van azért magántulajdonban, az külföldön, egyes országokban nem tipikusnak tekinthető, de azért szerintem mindenhol vannak. Ahol nagyobb lakóközösségek vannak együtt, ott szerintem mindenféleképpen generálódnak problémák.
Még egy ilyen kardinális kérdés, ugye előkerült már többször is, ez azért tényleg nagy probléma, a hátralékok, tehát a közös költség hátralék. Ha az ember eladja a lakást, akkor ki, tehát hogy ha ott hagyja a tartozást, akkor az mindenféleképpen a lakáshoz tartozik, tehát hogy nem viszi.
Nem.
Nem?
Nem, ezt hangsúlyoznám. Ebből gyakran szokott, igen, ez félreértés forrása lehet. Tehát, hogyha én megveszek egy lakást, mindenféleképpen azt tanácsolom mindenkinek, hogyha mondjuk egy társasházi lakást akar megvenni, akkor menjen el a közös képviselőhöz, és kérjen tőle igazolást arra vonatkozólag, hogy az a lakás, amit ő megvesz, annak van-e hátraléka. Most nyilván, hogyha már van egy közös költség hátralékunk, arról tehát az előző tulajdonosnak, arról ugye a közös képviselőnek tudnia kell. De sokszor nem veszik a fáradtságot, és nem szerzik be ezt az igazolást, viszont akkor is, tehát hogyha én mondjuk olyan szerződést kötök, ami benne van az adásvételi szerződésben, hogy nekem az eladó az szavatolja, hogy per teher és igénymentes az ingatlan, akkor utána rajtam nem fog, tehát nem teheti meg azt a lakóközösség, hogy akkor azt mondja, hogy jó, mivel hiába az előző tulajdonos halmozta fel ezt a hátralékot, fizest ki te, mert most éppen tiéd a lakás. Tehát ilyenkor a társasháznak azzal a tulajdonossal szembe kell igényt érvényesíteni, akinél lesz keletkezett. Tehát ezért például egy biztosíték az, hogyha amikor eléri azt a keretet, vagy azt a limitet, aminél már lehet kezdeményezni a jelzálogjog bejegyzését, akkor igenis, vagy célszerű ezt igénybe venni, ezt a lehetőséget, bár nyilván van egy anyagi költsége is, mert hogyha jelzálogot, jogot akarunk tetetni egy lakásra, akkor annak van egy díja, tehát amellett ugye, hogy ezt ügyvéd végezheti, tehát van egy munkadíj is, illetve ugye magának a földhivatalba is, tehát kell fizetni, de mindenféleképpen az egy biztosíték, mert nyilván, hogyha eladja valaki a lakását, a tulajdoni lapon rajta van már, akkor gyakorlatilag arról is, még hogyha nem is... Tehát mondjuk ez a vevőnek is egy biztosítékot jelent, hogyha... Tehát
csak
hogyha,
akkor tudja eladni, kevezi, hogyha rajta van tulajdonlapon, hogyha...
Tehát azt valahogy rendezni kell, tehát vagy akkor adott esetben mondjuk úgy veszi meg, vagy úgy adja el a lakást, hogy a vevő igen vállalja, hogy ezt kiegyenlíti, de ha nincs ilyen gyakorlatilag, és mondjuk ténylegesen úgy értékesíti a lakást valaki, hogy bár van neki közös költség hátraléka, de ez nem jelenik meg sehol, de mondjuk ő tudja, hogy van neki közös költség hátraléka, de ez... gyakorlatilag ugye a vevő úgy veszi meg, hogy perteher és igénymentesen veszi meg, akkor igazából a háza a régi tulajdonossal szembe tudja érvényesíteni az igényét, ha tudja.
Aha, tehát akkor nem kérheti az új tulajdonoson semmiféleképpen.
Nem, álláspontom szerint nem. Tehát, hogyha én úgy veszek meg egy ingatlant, hogy amiben le van fixen rögzítve, hogy én a birtokba lépéstől kezdve viselem annak a terheit, egyébként meg nyilatkozik az eladó, hogy nekem ezt úgy adja át, hogy neki semmiféle hátraléka tartozása nincsen, akkor gyakorlatilag én azért nem vagyok felelős, hogyha ő valótlan tartalmú nyilatkozatot tett.
Elvileg legalábbis tenném hozzá. Tehát én pont így jártam egyébként, hogy így vettem meg egy lakást bizony, és ennek ellenére a társasházat olyan nagyon nem érdekelt ez a tény, mert ugye bizonyítottan volt tartozás a szerződésben, az előző tulajdonos vállalta, hogy ő ezt ki fogja egyenlíteni, de mivel az egy kicsit késlekedett, ezért engem már azzal fenyegettek, hogy akkor mindenféle szolgáltatásból ki fognak kapcsolni. Aztán ez nem történt meg, mivel az előző tulajdonos valóban kiegyenlítette azt a bizonyos összeget, de olyan nagyon nem izgatta fel a társasházat.
Én is azt akartam mondani, hogy lehet, hogy elvileg igen, de gyakorlatilag hát retorziókkal élhet a ház, és hát azt mondja, hogy hát talán magánügy, hogy nem figyelt a vevő arra, hogy ennek tartozása van, mert hogy tényleg mi van akkor, hogyha azt mondja a ház, hogy jó, őt nem érdekli, és rátetetheti-e esetleg széljegyen a...
Nem.
Tehát nem, tehát hogy ez biztos, nem, hogy jogilag ilyen módon nem járhat.
Ő más egyéb, hogyha már nem a tulajdonos nevén van az az ingatlan, akkor már nem gyakorlatilag. Tehát más egyéb lépéseket lehet tenni, hogyha adott esetben mondjuk kezdeményezheti fizetési meghagyás kibocsátását a közjegyzőnél, és hogyha ott vagy kifizeti az új, a régi tulajdonos hátralékot, vagy nem, akkor ugye, hogyha ellentmond, akkor perjalkolul, és majd ott eldöntik, de adott esetben, hogyha már ez el lett adva, ez a lakás új tulajdonos van, és akkor szeretnék én az előző tulajdonosnak a hátralékát más tulajdonában álló lakásra rárakni, az nem fog menni.
Uh-huh. Hát ezt azért azt gondolom, hogy jó tudni, pontosan azért, hogyha valaki vesz, és mondjuk ilyenbe fut bele, bár mondjuk neked milyen szolgáltatást tudtak volna kikapcsolni, vagy kizárni?
Hát mondjuk az állam a villany szolgáltatást lekapcsolják, vagy a víz szolgáltatást kikapcsolják.
De hát hogy? Hát az a saját víz, saját áramod van, te vagy szerződőfél az elektromos művekkel, nem a ház.
Hát ennek ellenére engem, hát most, hogy aztán... A jó Isten tudja már, hogy pontosan mivel fenyegettek, de hogy ott minden létező szolgáltatásból, például azt hiszem, ugye mivel a háznak közös, tehát a meleg víz az egy közös, tehát azt a ház termeli. Uh-huh. Az, ha jól emlékszem, akkor az egyik szankció az lett volna, igen, hogy akkor ott meleg vízzel ne nagyon számoljak, ameddig ezeket az összeket.
És mi van akkor, Szilvia, hogyha ilyen retorzióval élnek? Akkor be lehet perelni a házat?
Igen.
Na tessék, akkor per hátán. Na jó.
Igen, aztán, most akkor a cinikus akar lenni az ember, akkor azt mondja, hogy aztán addig meg álljon lavorba, ameddig a bíróság 3 év alatt eldönti, hogy akkor most kinek van igazatán.
Na jó, minden esetre jó figyelni ezekre az ügyekre, tehát az a tanulság, hogy amikor megvesszük a lakást, akkor menjünk el a közös képviselőhöz.
Mindenféleképpen akkor... célszerű, igen.
Már hogy egyéb más szolgáltatóknál is úgyis átíratjuk, hát a lakásnál
is. Az ugye... a másik, amit ugye nem nagyon szeretnek, vagy hajlamosak elfeledkezni arról is, hogy igenis, tehát amikor veszünk egy társasházi lakást, vagy bármilyen fajta lakást, akkor igenis el kell menni karöltve a régi tulajdonossal, meg úgy, amikor oda megyünk az ingatlanba, közösen föl kell venni egy jegyzőkönyvet, hogy éppen hol áll a fogyasztás az egyes mérőknek, és utána karöltve el kell ballagni a szolgáltatókhoz, és jelezni kell ugye, hogy tulajdonosváltás történik, mert ebből is meglehetősen kellemetlen történetek szoktak kiderülni, hogyha adott esetben mondjuk a közüzemi szolgáltató felé van hátraléka a régi tulajdonosnak, hogy például a szolgáltató sok esetben azt mondja, hogy addig nem hajlandó szerződést kötni az új tulajdonossal, amíg az érintett ingatlanon rá már ugye van egy szerződés, amit nem rendeztek tehát.
Hmm. Na minden esetre tanulsága az, hogy vegyük komolyan magunkat, már hogy bizonyan közgyűléseket is, és a határozatokat is, és a választást is, mert hogy aztán súlyos következményei lehetnek, és hát azért nézzünk körbe, amikor mondjuk vásárolunk, hogy milyen körülmények fogadnak bennünket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mert lejárt az időnk, Rajcsik Szilviát, Jókász a Békeltető Testület tagját, és Szép Gábort hallották. Önöket várom vissza egy kis zene után. Folytatódik az adóvevő, nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük szépen.
Viszontlátásra.
A pontos idő 10 óra. Hírek a Rádió 17-ben.
Helyreállítási megbízottat nevezett ki a kormány. Egy török sofőr vízbe hajtott Dömösnél, meghalt a világ legidősebb embere. Köszöntöm a hallgatókat, Bencsik Judit vagyok az MTI délelőtti híreivel. Árvízi helyreállítási megbízottnak nevezte ki a kormány Bakondi György katasztrófavédelmi főigazgatót, közölte a miniszterelnök reggeli győrújfalui sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor elmondta, értesítették az önkormányzatokat, hogy várják a helyreállítási igényeiket és készülnek az árvíz utáni megerősítési tervek. Ma először kimondhatjuk, hogy győzelemre állunk, fogalmazott Orbán Viktor megjegyezve, hogy egy csata van még hátra a Duna mentén Bajánál. A Bács-Kiskun megyei Bajánál estére 295 cm körülire várják a tetőzést, hajnalban 988 cm-es vízszintet mértek. A megyében 1600 hektárnyi termőterület került víz alá, ebből 1000 hektár az árvízzel elöntött mezőgazdasági terület. Az árvíz egyebek mellett 8 tanyát, 2-2 lakóházat, állattartó telepet, lovardát, üdülő területet, éttermet is veszélyeztet. A Duna 12 vadászterületet is fenyeget a megyében. A vadak menekülési útvonala nyitott, így nagy valószínűséggel vadmentésre nem lesz szükség, a közutakon azonban megnövekedett a vadveszély. A Tolna megyei Bátánál az előrejelzések szerint 775 cm-en tetőzik ma a Duna, éjszaka 277-en katonák, tűzoltók dolgoztak a gátakon, mert a vízügyi szakemberek szerint meg kellett erősíteni az ideiglenes védműveket. A várható vízszint 34 cm-rel haladhatja meg a 2002-es árvíz idején mért eddigi legmagasabb 741 cm-es vízállást. Figyelmen kívül hagyta az árvíz miatt lezárt területet jelző táblát, illetve a magyar feliratot nem tudta elolvasni egy török férfi Dömösnél, ahol már a véradóra autójával belehajtott a fél méteresnél mélyebb vízbe. A víz betört az utastérbe, a sofőrt a riasztott rendőrök kiszabadították.